Következik Pintér Gergő Metamorfózis című előadássorozatának 2016. február 18-ai előadása. A felvétel készült az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetében.
A mai órán arról lesz szó, hogy mit lehet mondani valakinek, hogyha arról érdeklődik tőlünk, hogy hogyan kell elképzelni a négy és több dimenziós tereket. Ezt megbeszéltük, hogy ezt nagyjából olyan módon szoktak erről érdeklődni, hogy mondjuk én mondom, hogy öt dimenzió, erre válaszul valaki azt mondja, hogy hú, én még a hármat még el tudom képzelni, ha nagyon muszáj, akkor a negyediket is, de mi az ötödik? Tehát ez a kiindulás, utcán sétált, és valaki ezt mondja, mit kell válaszolni. De van amúgy az a mérnökös vicc is, amikor a mérnök meg a matematikus egy konferencián találkoznak, ott az előadó 11 dimenziós terekről beszél, és mondja a mérnök, hogy te, én bevallom neked, én ezt nem tudom elképzelni, a 11 dimenziós tereket. És a matematikus mondja, hogy hát pedig ez mi sem egyszerűbb. Elképzelsz egy n-dimenziós helyet, és teret, és beírsz n helyébe 11-et. És akkor az lesz a 11 dimenziós tér. Na, arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek van-e valami gond ezzel a kiindulási helyzettel, hogy a 3-at el tudom képzelni, még a 4 is úgy megy, hogyha a negyedik az idő, innen kéne valahogy feltornászni 5-té meg 6-tá. Hogy van-e bármilyen kifogás ezzel? Tehát ahelyett, hogy válaszolnánk a kérdésre, egy picit értelmezzük a kérdést. Mert én ugyanis arra gondolok, hogy valójában a 3-at meg a 4-et sem tudjuk elképzelni, illetve hát nyilván aki ezt mondja, hogy a 3-at még el tudja képzelni, arra gondol, hogy ez a tér, amiben élünk, ez egy háromdimenziós tér. Az idő a negyedik dimenzió. És ebből a kiindulásból persze hol van az ötödik? Hát sehol. De valójában ez a kiindulási helyzet nem egészen korrekt. És persze ugyanezt elmondhatnám, hogy a négydimenziós matematikai tér és a téridő, amiben élünk, tehát a tér plusz hozzávéve az idő. Ez a kettő ugyanaz-e? Tehát a világunkat modellezzük egy matematikai háromdimenziós térrel. A másik irányba pedig az a kapcsolat, hogy a tér, amiben élünk, az egy példa a matematikai háromdimenziós térre. És van még rá nagyon sok példa, nagyon sok mindenre használható. Tehát ez egy sokkal univerzálisabb fogalom. Tehát egyrészt nem ugyanaz, egyrészt bővebb a matematikai háromdimenziós tér fogalma, másrészt meg, hát mondjuk azt, hogy szűkebb, mert ez nem az, csak azzal modellezik. Na honnan tudjuk, hogy azzal lehet modellezni? A terem sarkába a legegyszerűbb mutatni, ott három él ér össze, és akkor el lehet neki mondani, hogyha van egy légy a teremben, vagy mondjuk szitakötő, mert a légy az mindig elrepül, a szitakötő az így egy helyben szokott lebegni, akkor három koordinátával tudod megadni a szitakötőnek a helyzetét, megmondod, hogy mennyit kell menni az egyik fal mentén, mennyit kell menni a másik fal mentén, és mennyit kell menni a harmadik fallal párhuzamosan. Ugye, és akkor három egymástól független koordináta adja meg a szitakötőnek a pozícióját abban a teremben. Na most képzeljétek el, hogy nem az OTP-ben vagytok, hanem ősemberek vagytok, és egy barlangban vagytok. És akkor megkérdezi a barlangtársatok, hogy mitől háromdimenziós ez a tér. A barlangnak nincsenek sarkai. Mindenki próbálja meg magának elképzelni. Ugye repülni nem tud az ősember, tehát azt nem lehet neki mondani, hogy a térben három irányba tudsz mozogni, meg amúgy is ugye hepehupás erdőkön mész, dombokon, lehet, hogy még síkot se láttál életedben. Nem tudod azt mondani, hogy három független irányban tudsz közlekedni, mint amit normálisan mondanék. Hanem neki van így egy virág, ami ilyen szép kis kacsvasz, ilyen hullámos, minden irányba. Nem látott még egyenes se, ugye a fénysugár lenne az egyenes, de az meg nem szokott egyszerre három irányt kijelölni. Tehát szoba nélkül meglehetősen nehéz lenne elmagyarázni a háromdimenziós teret. Erről van egy írás, amit egy fotókiállításnak a megnyitójára írtam, úgyhogy ebben most nem mennék bele részletesebben, de van egy írás a honlapomon, illetve a tantárgy honlapján, az a cím, hogy van valami. Szóval, hogy ezt elmondtam a fotókiállításon, utána megnéztem Facebookon, hogy mindenki ilyen van valamiket oszt meg. Azt hittem, hogy olyan népszerű lett hirtelen ez a kis íráson, de kiderült, hogy nem, hanem akkor jelent meg ez a film. De minden esetben ennek is ez a címe. Azt szeretném ezzel csak érzékeltetni, hogy ez egy igen képlékeny dolog, ami nekünk már magától értetődő, hogy a szoba sarkában három ér fut össze. Valójában, hogyha nem lennének szobáink, meg nem lennének ilyen egyenes, meg ilyen síkra kikövezett placaink, akkor maga a tér az ilyen képlékeny izé lenne. És nem biztos, hogy egyszerű lenne valakinek illusztrálni azt, hogy háromdimenziós a tér. illetve hogy egy pontjában három ér fut össze, vagy egy pontot három független koordinátával lehet illusztrálni. Ezzel persze más gondok is vannak. Például az is lehetne, hogy hát mondjuk ezt nem a térre jó elmondani. Ugye a negyedik dimenziónak hozzá szokták venni az időt, és az idő az más kérdéseket is fölött, ugye abban nem nagyon szoktunk előre meg hátra sétálni, az igazából olyan, mintha csak így valami filmben élnénk. Úgy is szoktuk mondani, hogy az idő az is lehet, hogy csak a képzeletünkben létezik. Ugye a kaját se egyszerre esszük meg az egészet, és ahogy az életünknek a történését is valamilyen sorrendben be kell fogadnunk, ne egyszer zúduljon ránk minden, azért választjuk külön. Lehet, hogy csak a tudatunk választja egy külön, amúgy egyszerre jönne minden. Tehát igazából semmit nem tudunk róla. Ráadásul az is lehetne, hogy így diszkrét, itt a tér, és akkor mindig van egy következő tér, és akkor így mennek a terek előre az időben. Mondhatok évszámokat, vagy mit tudom, Jézus Krisztus születése után. Mennyi van? 2016,2892 évvel. Tehát bármilyen valós számhoz mondhatok egy időpontot, ugye? Persze nem szokták ennyire kirészletet, de úgy képzeljük, hogy az idő így telik, ahogy a valós számok. Egy adott pillanattól kezdve bármilyen valós szám meghatároz egy időpontot. Az is simán lehet, hogy nincsen minden valós számhoz egy időpont, csak minden racionális számhoz van. Lehet, hogy csak minden racionális időpont létezik, a valósokat meg valahogy átugorjuk. Valójában ugye, hogyha filmet nézünk, ott másodpercenként 24 képkocka van, vagy ilyesmit szoktak mondani, ugye? És már azt is egy folytonos időnek érzékeljük, mint hogyha folytonosan telne az idő. Tehát az is lehet, hogy nem így mennek a terek egymás után, csak így néha egy pillanatképet ad, ugyanúgy, mint hogyha filmben lennénk. Meg tudnánk különböztetni? Nem nagyon tudnánk megkülönböztetni, hogyha így lenne. A filmben sem tudjuk megkülönböztetni. Miért gondoljuk úgy mégis, hogy minden valós számhoz tartozik egy időpont? Még egy embert megkérdeznétek, akik matematikusok vagy esetleg fizikusok, lehet, hogy ők nem úgy gondolják. Tehát csak ebben a teremben, csak én mondom ezt. Lehet, hogy más nem így gondolja. Szerintem nincs igazi oka, hogy folytonosnak tekintjük, tehát hogy minden valós számhoz van. Annyi az oka, hogy Newtonék, akik a mechanikát úgy rendbeszedték, és feltalálták a differenciál számítást. A differenciál számítás az a deriváláshoz van szükség a valós számokra. Racionális számokkal nem tudná deriválni. És azzal alapozták meg a mechanikát. Tehát ez csak a számoláshoz segít, hogy minden egyes valós számhoz képzelünk egy időpontot. Az csak egy számolási feltevés, ami egyszerűsíti a mechanikai számításokat. És ez mi sem bizonyítja jobban, mint hogy később megjelent mondjuk a kvantummechanika, ami valahogy a téridővel nincsen annyira jóban. Ugye az Einstein-féle relativitás elmélet is kicsit megbolygatta a térről és az időről alkotott nézeteinket. Arról lesz is majd itt külön egy óra. De az legalább úgy meghagyta a négydimenziós téridőt. Valamennyire. A kvantummechanika viszont nagyon nincsen vele jóban. Én a kvantummechanikához nem értek, de azért azt látom, hogy például van ilyen, hogy az idő is, mint hogyha kvantumokban telne, azt is szokták feltételezni, hogy az is kvantált lenne, pont úgy, mint hogyha filmet néznénk. Ezen kívül később jött ugye ez a Hoore-elmélet, ott meg kapásból valami 11 dimenziósnak kell feltételezni a téridőt ahhoz, hogy működjenek a számításai. Szóval Stephen Hawking is leírja, hogy hát hogy lehet elképzelni, hogyha mégis 11 dimenziós lenne az a téridő. Most nekünk mindegy, hogy lehet elképzelni. Lehet, hogy majd, hogyha topológiáról lesz szó, akkor majd visszatérek rá. De a lényeg az, hogy igazából mindenféle fájdalom nélkül el lehet képzelni. Már az mutatja, hogy nagyon képlékeny az a dolog, hogy mi a tered egy háromdimenziós valaminek, és az időt egydimenziós valaminek, a kettőt összesen egy négydimenziós valaminek képzeljük. Például a kvantummechanika vagy a Hoore-elmélet már máshogy szeretné modellezni a téridőt. Oké. Na, szóval, hogyha valaki szembe jön velünk az utcán, és mondjuk ismerős és elküldeni emiatt nem tudjuk, a szüleink jó viszonyban vannak évek óta, még nehezíti a helyzetet, és érdeklődik arról, hogy hogyan tudjuk elképzelni a 4 és 5 dimenziós teret, akkor az első lépés, hogy annyira össze kell zavarni, hogy meg kell vele értetni, hogy igazából a 3 és 4 dimenziósat sem tudja elképzelni. És onnantól jöhet, hogy tudja elképzelni a 5 dimenziósat, onnantól már kezelhetővé válik az illető. Oké? Na, mi a matematikai ilyen dimenziós tér? Erre is lehet több mindent mondani. Például olyan dolog, amiben minden egyes pontnak, tehát pontokból áll, igen, minden egyes pontnak n darab független koordinátája van. De mit mondhatunk? Ezzel ugye nem mondtuk meg, hogy mi ez, vagy mikből áll, hanem csak az, hogy miük van. Na, jó. Tehát úgy is mondhatom, hogy minden pont n darab független számadattal leírható. De akkor már miért nem mondom inkább azt helyette, hogy az a pont az maga az n darab független számadat. Tehát mondhatom úgy, hogy egy darab minden pont n darab független koordinátával leírható, de ehelyett azt is mondhatom, hogy minden pont maga az az n darab független koordináta. Tehát van ennek egy ilyen nagyon absztrakt definíciója. És miért jó ez? Tehát így meg úgy tűnik, mintha kiöltük volna belőle a geometriát. Így meg semmi értelme nincsen. De valójában, amikor a többdimenziós tereket használjuk, akkor valami olyasmi történik, hogy van valami matematikai probléma. Lehet, hogy ennek a problémának köze nincs az n-dimenziós térhez, tehát ez nem egy geometriai problémára kell gondolni. Hanem valami más jellegű problémára. Az is lehet, hogy nem matematikai jellegű. Ebből csinálunk egy geometriai modellt. Tehát valahogy elképzeljük geometriailag. Ez ad valami intuíciót. Tehát a geometriai probléma, ha nem is háromdimenziós térben van, de mégiscsak segít valahogy rávilágítani a problémára. Tehát, hogy hogyan lehetne nekiállni. És ennek a segítségével kapunk egy megoldást. Ebben a táblázatban szándékozok összefoglalni, hogy mi értelme van az n-dimenziós terekkel dolgozni, tehát ilyen akárhány dimenziós terekkel dolgozni a matematikában. Az az értelme, hogy nem onnan jövő problémákat is meg lehet ezzel oldani. És akkor itt is keletkezik általában egy nyíl. Magát a megoldást, hogy hogyan kell számolni, azt el lehet mondani valakinek anélkül, hogy elmondanánk, hogy mi a geometriai modell, hogy lesz belőle n-dimenziós tér, hogy lesz belőle indukció, és hogy lesz belőle megoldás. Mint egy számolási szabályt el lehet valakinek mondani. Mondok rá pár példát. Hát az első példa, ami művészetek völgyéhez kapcsolódó, amikor azt próbáltam ezt elmagyarázni, hogyha valaki előáll azzal, hogy ő rájött, hogy mind múlik az, hogy mennyire könnyen tud felszedni egy ellentétes nemű egyén. Hát függ attól, hogy az az egyén mennyit ivott, függ attól, hogy ő mennyit ivott, aki fel akar őt szedni, meg mondjuk függ a hőmérséklettől, mert ha nagyon meleg van, akkor olyan tunyábbak az emberek, hogyha meg nagyon hideg van, akkor meg nem vetkőznek le. És még mitől függ? Még kitalálja egy negyedik paramétert, azt én nem tudom. Oké. Okay. És ez végül is ilyen négy független számadat. Igazából, amit ő onnantól mond elméletet, azt az elméletet modellezhetjük egy négydimenziós térben. Tehát az mondja meg, hogy mennyire lesz könnyű felszedni azt a bizonyos ellentétes neműt, hogy az a négy számadat, amik független számadatok, de azok hogyan viszonyulnak egymáshoz. Bizonyos számadatokra könnyebb lesz felszedni, bizonyosokra meg nem. Akkor képzeljük el, hogy mondjuk hőmérsékletben kikontrolizolunk, de nem az időben akarjuk, hanem mondjuk ennek a szobának minden pontjának van egy hőmérséklete. Akkor a hőmérséklet grafikon az hol él? Az egy négydimenziós, kapásból egy négydimenziós térben él. Ugye képzeljük el helyette azt, hogy csak az asztallapnak nézem meg minden pontját, és minden pontnak van valami hőmérséklete, és az asztallap minden pontja fölé berajzolok egy olyan magas karót, amennyi neki a hőmérséklete. Tehát a hőmérsékletnek megfelelően. Tehát az valami ismény, itt az asztallap, akkor a grafikonja úgy néz ki, hogy minden pont fölött berajzolom a hőmérsékleteket, ezt még így számítógéppel szépen meg is lehet rajzolgatni, egy ilyen rácsavarintat lepedő lesz a felülete, mint egy hegységvonal. Ugye, tehát egy kétdimenziós dolognak, minden pontjának a hőmérsékletét, hogyha berajzolom, akkor egy háromdimenziós térben kapok egy grafikont. Ugyanúgy, hogyha a szobának minden pontjának megnézném a hőmérsékletét, a szoba minden pontjának már három koordinátája van kapásból, és úgymond hozzáadom negyedik koordinátának azt, hogy mi ott a hőmérséklet, így a négydimenziós térben kapok egy háromdimenziós felületet. Most mindegy, hogy néz ki, csak látjátok, hogy ennek a problémának az általánosítása rögtön ehhez vezet. Tehát a hőmérséklet grafikon az már egy négydimenziós térben lesz. Akkor szokták azt csinálni fizikusok, hogy szoktunk olyanat számolni, hogy van n darab részecske. És vannak mindenféle erők köztük, vonzák egymást, meg taszítják, meg eleve egy mágneses térben vannak, vagy részecske gyorsítóban vannak, tök mindegy. De hogy valamit csinálnak, ezt akarják modellezni, hogy mit csinálnak. És sokszor Ja igen, és hogyan írjuk le a részecskéket? Mindegyiknek van egy x1, y1, z1 koordinátája. A másodiknak is van egy x2, y2, z2 koordinátája a térben. Tehát mindegyiknek van három koordinátája. És sokszor kényelmesebb úgy elmondani a fizikai elméleteket, hogy nem n darab részecskéről beszélünk, hanem egy darab részecskéről beszélünk a 3n dimenziós térben. Tehát ebből lehet csinálni egy darab részecskét. Hát hogyan? Hát mindegyiknek van három koordinátája, akkor összesen nekik 3n darab koordinátájuk van. Tehát ami az ő mozgásukat leírja, tökéletesen ugyanaz, mint hogyha egy darab koordináta mozgását írnám le a 3n dimenziós térben. És ez miért jó? Hát ez valószínűleg a gyakorlatban nem ezzel fognak számolni, mert akkor le kell írni a részecskéket, át kell írni egy részecskévé, stb. Aztán a végén meg visszaírni, hanem annak jó, aki mondjuk a mozgás egyenleteknek az elméletét dolgozza ki. Tehát a problémából csinálunk egy geometriai modellt, azzal könnyebb megoldani a problémát, és akkor utána már, hogy odaadjuk a mérnököknek, akkor lehet számolni közvetlenül is. Nem kell mindig 3N dimenziós térben gondolkozni, hanem az elméleti megoldáshoz van erre szükség. Oké. Akkor, ja persze, hát még megbonyolítja a dolgot, hogyha nem részecskéd van, hanem egy merev tested, mondjuk ez a kréta. És akkor nem tolom el, oké? De amiket ilyen elforgatásokkal kapok pozícióit, azok lesznek egy térnek a pontjai. Tehát a térnek, amit vizsgálok, annak a pontjai, azok a krétának a különböző pozíciói. Úgymond az összes három, az háromdimenziós forgatások lesznek egy nagyobb térnek a pontjai. Tehát ahelyett, hogy a konkrétan a térnek a pontjairól beszélnek, a tér mozgásait tekintem pontoknak. És azok egy nagyobb teret alkotnak. Na, nézzünk még két példát. Ki látott ki esként ilyen pillangószerű ütés, valahogy így önmagába forog. Ez ilyen háromdimenziós két pillangószárny, és ilyen csigavonalszerűvel így föl van spirálozva, és néha egy-egy vonal így átfut a másik irányba. Jó, ez a Lorentz attraktor. Lorentz azt csinálta, ez mutatja valahogy a meteorológiai rendszereknek a kaotikusságát. Tehát ez volt az lényegében, ez volt az első kaotikus rendszer, amivel itt találkoztak. És nem azért van háromdimenziós térben, szintén mert ennek bármilyen geometriai vonatkozása lenne, hanem egyszerűen azért, mert Lorentz csinált egy kárt vizet, vagy nem tudom milyen volt neki, és vizsgálta a kártban a nyomást, vagy hát fölött azt hiszem nyomást, a páratartalmat, valami nagyon egyszerű meteorológiai rendszert akart csinálni. Tehát ahelyett, hogy a nagy meteorológiát megértsük, ahelyett valami nagyon kis leegyszerűsített rendszert akart megérteni, ahogy ez a három paraméter változott, mint olyan ez az x, ez az y, ez a z, ahogy a három paraméter változott, akkor a háromdimenziós térben berajzolt oda az xyz pontba egy pontot, és ahogy változott, akkor az kirajzolt neki egy görbét. És persze Lorentz azt hitte, hogy ez majd valami szép kis egyértelmű görbe lesz, befut valami egyensúlyi pontba, vagy ilyesmi, tehát beáll valami egyensúly, ehelyett ezt kapta. És azt hitte, hogy elromlott a számítógépek, vagy hogy valami kísérleti hiba van. És kiderült, hogy nem annyira. Ez egy ilyen fraktálszerű alakzat, ami kijött neki. És ez mutatja, hogy az időjárás nem csak attól olyan bonyolult, meg megjósolhatatlan, hogy nagyon sok paraméter írja le. Mert ha kevés paraméterrel próbáljuk leírni, mondjuk csak hárommal, tehát egy ilyen egyszerűsített rendszert, akkor ez is kaotikus lesz. Ja igen, és akkor itt, hogyha meg nem három paraméterrel akarnál leírni, hanem több paraméterrel, akkor egy magasabb dimenziós térben kapna egy másmilyen pillangót. Ezt az egészet, amit ide leírtam, föl lehetne írni ilyen egyenlőtlenségrendszerrel. Hogy ebből ennyi van, abból annyi, mint a x-ek, ák, stb. Minden lenne benne. És akkor keletkezne egy egyenlőtlenségrendszer, és azt kellene valamilyen feltétellel megoldani. Ennek a megoldására való az úgynevezett szimplex algoritmus. Ez a szimplex algoritmus, ez nem sokban különbözik a Gauss-eliminációtól. ezt nem mondtam volna meg, amikor az ELT-n tanultam operációkutatást, de végében, amikor tanítottam, ott megértem volt, hogy mire való. ELT-n matematikus szakon azt tanították a szimplex algoritmusról, hogy mindig vége sok lépésben befejeződik. Ez nagyon enyhe kis módosítása a Gauss eliminációnak. Tehát nem sokkal, nem lényegesen nehezebb ez az egész. És megint csak az van, hogy mondjuk a BGF-en megtanítom, hogy itt egy ilyen táblázat, és azt meg azt kell vele csinálni, ott vannak a sorokban, meg az oszlopokban, meg mindenhol ott vannak a számok, valamiket össze kell egymással szorozni, aztán kivonogatni egymásból, mint a Gauss eliminációnál, aztán egyszer csak kijön az eredmény. Semmi geometria nincsen benne. Na de miért hívják úgy, hogy szimplex algoritmus? Ha fölírnád az egyenlőtlenség rendszereket, mondjuk, hogy fölírok nektek két változóba egy egyenlőtlenség rendszert, jó? Ha fölírnék egy másikat, az megad egy másik ilyen izét. És akkor, hogyha fölírod az összes egyenlőtlenséget, akkor megkapsz egy valamilyen síkidomot. Na most itt annyi egyenlőtlenség lesz, ahány feltétel van, mert a rendelkezésre álló mennyiség az fogja megadni az egyenlőtlenségeket. Igazából az lesz, hogy egy annyi dimenziós térben ahány termék van, venni kell egy annyi dimenziós teret, ahány termék van, ott a rendelkezésre álló mennyiségek kivágnak egy ilyen annyi dimenziós testet abban a térben, és a szimplex algoritmus igazából azt csinálja, hogy annak a testnek a csúcsain kezd el ugrálni, és megnézi, hogy melyik az optimálisabb. Mert megint csak van egy nagyon durva geometriai kép, nem titkolhatja senki, hogy erre gondolt volna az alkotója, mert ott van a nevében, ezeket hívják ilyen szimplexeknek, ezeket a testeket. Tehát ott van benne a nevében, biztos, hogy arra gondolt, de mire a közgazdászok elé kerül, addigra már lehet úgy interpretálni az egészet, hogy ne kelljen velük tudatni, hogy van háromdimenziósnál nagyobb tér, oké? De ott van benne a szimplex algoritmusban. Jó, remélem az eddigiek nagyjából meggyőzőek voltak, hogy is működik ez. Tehát a matematikai n-dimenziós tér az mennyiféle különböző formában előjöhet. Nem csak elméletben, hanem nagyon is gyakorlatban is. Tehát cégek például ezzel optimalizálják a termelést. Oké. Mostantól csak geometria lesz. Tehát azt nézzük meg, hogy ez a geometriai kép, amit megad egy n-dimenziós tér, mostantól tényleg úgy gondolunk el, mint egy geometriai objektum, és akkor miket lehet benne úgy látni, vagy miket lehet benne csinálni. Azt ugye beszéltük, hogy ahhoz, hogy a háromdimenziós teret valakivel megértesd, ahhoz be kell vinni egy szobába, a barlang nem jó. Tehát valamilyen szoba kell. A szoba meg ugye egy téglatest, és annak a legegyszerűbb esete a kocka. Tehát ahhoz, hogy bármit is megtudjuk, előbb a kockákat kéne megérteni. Hogyan néznek ki a különböző dimenziós terekbe a kockák? A legtöbb ilyen dolog úgy fog menni, hogy valamilyen analógiával tudjuk, tehát ahhoz, hogy megértsük, hogy néz ki egy nagyobb dimenziós térben egy kocka, ahhoz előbb meg kell értenünk azokat az eseteket, amiket már tudtunk. Hogy néz ki háromdimenziós, ugye háromdimenziós térbe hívjuk így kockának konkrétan ezt. A nagyobbból kisebbre kicsit nehéz az építkezés, nézzük meg, hogy lesz a kisebb dimenziós kockából nagyobb dimenziós kocka. Hogy lesz a kétdimenziós kockából háromdimenziós kocka? Veszük a kétdimenziós kockát, az ott él a síkban, és veszem a harmadik koordinátegrányt, és az egészet eltolom, és a megfelelő csúcsokat összekötözgetem. Ugye, tehát valami ilyesmi, hogy ez a sík, ott akarja most ábrázolni. Itt van benne a kis kockáska. És akkor eltolom abba az irányba. Eltolom a harmadik koordináta irányba, és megfelelő csúcsokat összekötöm. Kontrollcsoportként ellenőrizzük, hogy egydimenziósból is úgy lesz a kétdimenziós. Igen, itt az egydimenziós kocka. Veszem a második koordináta irányt. Eltolom mindkét csúcsát, ugyanannyival, és összekötöm. Hát akkor ugyanígy lesz a háromdimenziós kockából is négydimenziós kocka, nem? Veszek egy háromdimenziós kockát, veszem a negyedik koordináta irányt, bármi is legyen az, tehát most mindenki gondolhat az időre, vagy a meghívott alkohol mennyiségre, annál a csajnál, akit fel akar szedni, vagy a ötödik erőforrásra, amit fel akar használni, bármi lehet az a negyedik koordináta irány, tök mindegy. Most valamilyen képpel gondolunk rá, és eltoljuk arra felé, és a megfelelő csúcsokat összekötözgetjük. És ennyi, ezzel igazából leírtuk a négydimenziós kockát, és még le is szeretnénk rajzolni. Hogyan lehetne ezek alapján rajzolni? Ahhoz lehet, hogy jó lenne, hogyha tudnánk valami kétdimenziós jellegű ábrát csinálni a háromdimenziós kockáról, és akkor azt utána leutánozzuk. És akkor ugyanúgy lehet a négydimenziós kockáról háromdimenziósabb. Na, hogyan lehetne? Hát képzeljétek el, hogy belenézzünk egy lapján keresztül. Akkor mit látunk? Perspektívikusan valami ilyesmit látunk. Ezt az ábrát többféleképpen interpretálhatjuk. Mondhatjuk azt, hogy belenézzünk egy lapján keresztül, itt van egy nagy kocka, és belenézzünk az egyik lapján keresztül, és akkor ezt látjuk, mint egy ilyen kürtő. De mondhatjuk azt is, hogy mi síkbeli lények vagyunk, háromdimenziós kockát már nem tudunk elképzelni, nem is tudjuk, hogy hol a harmadik dimenzió irány, ezért jobb hiány eltoljuk befelé. Tehát itt a nagy négyzet, nagy kocka, eltoljuk befelé, és a megfelelő csúcsokat összekötözgetjük. És titokban tudjuk, hogy ahogy befelé toltuk, valójában valahogy arrafelé van a mélysége neki. Igen. Most nem látjuk ugye minden lapját, látunk 1, 2, 3, 4, 5-öt. A hatodik lapja az, amelyeket befelé toltuk el. Na, akkor ez alapján, tehát ez a háromdimenziós kocka, kétdimenziós lények számára. De ez alapján le tudjuk rajzolni a négydimenziós kockát is háromdimenziós lényeknek. Mert senkinek nem meglepetés, rajzolunk egy kockát, eltoljuk befelé, tehát oda belerajzolunk egy kisebb kockát, és a megfelelő csúcsokat összekötözgetjük, és tudjuk, hogy valójában, ahogy befelé toltuk, az valahogy a mélysége az egésznek. Kiindulunk abból a halmazból, hogy 1-2. Tehát egy kételemű halmaz, amiben benne van az 1 meg a 2. Rajzoljuk fel az összes részhalmazait. Ugye vannak az egyelemű részhalmazai, az, amiben csak az 1-es van, vagy amiben csak a 2-es van. Meg van a nulla elemű részhalmaz, az az üres halmaz. Meg persze van ő maga. És összekötök mindenkit azzal, akinek részhalmaza. Persze a 1-2-t is kéne kötnem az üres halmazzal, de az már egy körben elérhető. Na most mi történik, hogyha ugyanezt 3-ra csinálom meg? Kindulok abból a halmazba, hogy 1-2-3. Fölrajzom a részhalmazait, van az 1-2, van az 1-3, és van a 2-3, ők a kételeműek. Vannak az egyeleműek, az 1-2, és van a 3, és van az üres halmaz. És akkor összekötögetem őket. Ebből is ugye kijön egy kocka. Így összekötögetem a részhalmazait. Ugye abból is kijött egy kétdimenziós kocka, ebből meg kijön egy háromdimenziós kocka. Na most négydimenziósra is megcsinálhatnám, csak kicsit olyan rosszak a szimetria viszonyai, nem lenne szebb ábra, mint az. Van egyébként szebb, meg szimmetrikusabb ábrázolása a négydimenziós kockának. És általában is, hogyha egy n elemű halmazból kiindulok, 1, 2, n, akkor annak az összes részhalmazai ilyen módon egy n-dimenziós kockának az élhálóját alkotják. Tehát annak az élei. Ez miért van? Ezen az ábrán itt van a kételemű halmaznak az összes részhalmazai. Ők egy kétdimenziós kocka. Hogyan csinálok a 1-2 halmaznak az összes részhalmazaiból az 1-2-3 halmaznak az összes részhalmazait? Hogyan gyártam le? Tehát úgymond eltoltam azt, hogy ha hozzáveszek mindenkihez 3-at, azzal vettem még egy példányban ugyanazt, és a megfelelőeket persze össze kell kötni, mert az részhalmaza neki. Ugyanúgy, hogyha ebből egy 4-est akarnék legyártani, akkor veszem a 4-es számot is, és akkor mindenkihez hozzáveszem a 4-et, és akkor úgymond a háromdimenziós kocka el lenne tolva. Na most, mi határolják az egydimenziós kockát? Ennek van két darab csúcsa. Ugye? Egy csúcs, két csúcs. Mik határolják a kétdimenziós kockát? Négy csúcs. És milyen van még? Vannak élei. Négy darab él. A háromdimenziós kockának? Annak van 8 csúcsa. Hány éle van neki? 12 éle van. És még lapok is határolják. Tehát van 6 darab lapja. Na nézzük, mik határolják a négydimenziós kockát. 16 csúcs, milyen van még, vannak élei. Hát most ugye két lehetőség előtt állunk, vagy megszámoljuk erről a viszonylag ronda ábráról. Eredeti kockának volt 12 éle, a lemásolt példányának is van 12 éle, és még, tehát az egyik a fehér élek, a másik a rózsaszín élek, és a kék éleket még nem számoltuk bele, abból pedig annyi van, ahány csúcsa volt a kis kockának. Tehát úgymond a csúcsok, ahogy eltolom a kis kockát a negyedik dimenzió irányába, a csúcsok magukkal húznak egy élet. Tehát ahogy egy csúcsot eltolom, abból él lesz. Oké, akkor milyen lesz még neki? Nyilván lesznek lapjai. Na, hány lapja lesz? Lehet, hogy az ábrát is nézd, meg lehet okoskodni is.
De az ábrán mi számít? Ezt nem tudom
elképzelni. Na, mi számít?
Most a külső kockának a lapja számít-e, vagy egy beesik, és akkor azok a lapok? Vagy mi?
Hát, jó kérdés. Ki lehet következtetni abból, hogy mondjuk a itt lerajzolom a háromdimenziós kockát, akkor mi számít? Mondjuk az élek esetében. A külső kockának az élei számítanak? Hát persze. Minden számít, amire van rajzolva. De hogyha nem nézed, hogy mi számít, akkor is ki lehet okoskodni, hiszen az eredeti kockának van 6 lapja, amikor átmásoljuk, annak is lesz 6 lapja, és még, ahogy az élek mennek, útközben még azok is húznak magukkal egy lapot. És itt jön be a matematikának az a tulajdonsága, hogy sokszor jobb egy nagyon ronda ábra, mint egy nagyon szép. Ugye ez egy viszonylag szép ábra. Lerajzolom, hogy hogy lesz. Itt egy n-dimenziós kocka, itt egy m, itt van még egy példány van, direkt ilyen pacának rajzolom, eltoltam abba az irányba. És akkor, ha volt ennek egy csúcsa, akkor az a csúcs eltolódott, itt is ott van az a csúcs, és összekötjük a megfelelő csúcsokat egy éllel. Ha volt ennek itt egy éle, akkor az az él itt is itt van, és útközben, ahogy eltolódnak a csúcsok és összekötjük őket, mert ők is határolni fognak egy lapot. Tehát minden él a mozgása során súrol egy lapot. Tehát még lesz annyi lapja, ahány éle volt az eredetinek, ez 12. Jó? És akkor így ez mennyi? 6 meg 6 az 12, ez 24. 24 lapja van. Ez rendben van nekem? És milyen van még neki? Határolják még háromdimenziós kockák. Tehát a négydimenziós térben háromdimenziós kockák tudják őt határolni. És abból mennyi van? Ja, bocs, még a lapokra visszatérve, hol látjuk ezeket? Látjuk a nagy kockának alapjait, látjuk a kis kockának alapjait, és amik így befelé vannak, azokból van még 12 darab. Tehát ez az egyik, ez a másik, amiket ilyen trapéznak látunk. Csak a négydimenziós perspektíva miatt lettek eltorzulva trapézzel. De amúgy azok is négyzetek, négyzetlapok. Oké, hány darab kocka határolja? Hát van az eredeti, meg van az eltolt, meg útközben minden lap súrol egy kockát. És 6 lapja volt az eredetinek, akkor még 6, az 8 darab. Ezt úgy mondják, hogy 3 cellája van. Igazából a csúcsok a nulla cellák, az élek az egy cellák, tehát egydimenziós cellák, a lapok a kettődimenziós cellák, és így tovább. Egy n-dimenziós testet határolnak 0, 1, 2, stb. N-1 dimenziós cellák, tehát egyel kisebb dimenzióig. És azok határolják ebben a térben. És hogyha mondjuk meg akarnánk számolni, hogy mondjuk egy 6-dimenziós kockának miből mennyi van, azt hogyan tudnánk megcsinálni? Igen, egyrészt indukcióval, mondjuk, hogyha, ugye, tehát ez alapján ugyanígy meg tudnánk mondani, hogy az 5-dimenziós kockát mik határolják, és az alapján meg tudnánk mondani, hogy a 6-dimenziós kockát mik határolják. N-dimenziós kocka K-dimenziós lapjaira, és abból meg lehet kapni egy explicit képletet. Megemlítenénk egy másmilyen testet is. Ismeritek-e azt, aki ismer, ez nem mondja meg a megoldását, hogy van négy hajó egymástól egyenlő távolságra. Az első egy csónak, motorcsónak, a második egy gőzös hajó, a harmadik egy vitorlás. Mi a negyedik? Tengeralattjáró. Vagy a léghajó is jó. Ugye, hogyha a síkon elkezdesz, a vízfelszínen elkezdesz rajzolni hajókat, akkor a harmadik, ami ezek ről egyenlőtte. Ugye úgy szokták elrondani az emberek, hogy lerajzolnak négy hajót egymástól egyenlő távolságra. Így. De ugye itt ez a távolság az nem ugyanakkora, mint ez a távolság. De hogyha tényleg úgy kezded elrajzolni, hogy ez egyenlő távolságra van ettől, akkor itt lehet a harmadik, és a negyedik nem fér rá a síkra. Vagy alá kell rajzolni, vagy fölé. És akkor kijön mondjuk valami ilyesmi, hogy itt van a síkon a három, és akkor itt van a negyedik, és ezek egy szabályos tetraédert alkotnak. Három hajó a tengeren az egy szabályos háromszeget alkot, négy hajó egy szabályos tetraédert, ezen fölbuzdulva igazából mehetünk tovább. Van öt hajó egymásról egyenlő távolságra, ötödik az ugye már nem fér a térbe se, a háromdimenziós térbe se. A háromdimenziós térben négy pont lehet egymástól egyenlő távolságra, nem tudsz egy ötödiket hozzávenni. Úgyhogy hova tudod venni az ötödiket? Hát mondjuk egy négydimenziós térbe. Ugye tehát az a negyedik dimenzióban mehet, lehet mondani, hogyha a negyedik dimenziót az időnek akarjuk elképzelni, akkor lehet mondani, hogy ez egy olyan hajó, ami mindig a múltban van, vagy ja, az a tegnapi Titanic, már elsüllyedt, nem tudom. Lehet azt mondani, hogy ez az időgép, időjáró. Az a lényeg, hogy az n-dimenziós térben n-1 pont lehet egyenlő távolságban. Tehát kétdimenziós térben 3, a háromdimenziós térben 4, a négydimenziós térben 5, és így tovább. És ők alkotják a legegyszerűbb testet, ez minden dimenziós térben ez a szimplex. Mint hogy a legegyszerűbb test. Ha tényleg egyenlők az oldalai, akkor ez egy szabályos szimplex. Oké, ez két dimenziós térben ez a szabályos háromszög, három dimenziós térben ez a szabályos tetraéder, és így tovább. Ezen is lehet gondolkodni, hogy például mik határolják a szabályos szimplexet. Úgy gondolja az ember, hogy szimplexek határolják. Na jó, de mennyi? Az n-dimenziós szimplexet n darab n-1 dimenziós határolja. Igen. Kétdimenziós térben hogyan nézzük a távolságot? Még vegyük az origótól való távolságát egy pontnak. Azt ugye fölírom Pitagórasz tétellel, mert ez itt az x, ez az y. Ezek derékszöget alkotnak. Tehát a távolság az x négyzet meg y négyzet a gyök alatt Pitagórasz tétellel. Ha van egy harmadik dimenzió is, akkor veszek itt egy pontot, meg kell nézni, hogy erre mennyit kell menni, meg fölfelé mennyit kell menni. Most ezt megkapom ugyanúgy Pitagórasz tétellel, tehát eddig a talpontig való távolságot, és utána még egy Pitagórasz tétellel megkapom ezt, a teljes távolságot. De a két Pitagórasz tétel tudom egyesíteni, ugye mindig az van, hogy ennek a négyzetét megkapom úgy, hogy x négyzet meg y négyzet, ezt meg megkapom, ennek a négyzetét meg megkapom úgy, hogy ez a négyzet, meg z négyzet. Tehát összességében a távolság x négyzet, meg y négyzet, meg z négyzet a gyök alatt. És így tovább minden dimenziós térben. Minden pontnak az origótól való távolsága az, hogy veszed az összes koordinátáját, mindet négyzetre emeled, összeadod, és a végén gyököt vonsz az egészből. Minden dimenziós térben ugyanígy működik. Egyszerűen miért? Mert amikor egyszerre csinálsz egy Pitagórasz tételt, akkor csak egy darab síkban mozogsz. Tehát először az XY síkban kell nézni, utána az Z-t is hozzá kell venni, de akkor már abban a síkban van a háromszög is. Ha négy dimenziós térben lennél, akkor idáig eljutottam, és most kéne a negyedik dimenzió irányába menni, de azt meg külön rajzolom le azt a háromszöget egy síkba, amiben ez lesz az egyik oldala, és a negyedik koordináta lesz a másik oldala. És persze, hogyha két pontnak a távolságát veszük, akkor meg ki kell vonni a koordinátákat egymásból, azokat kell négyzetre emelni, összeadni, és gyököt vonni. Tehát így lehet a távolságot nézni. Most nézzük meg még egy-két jelenséget, de később is fogunk négydimenziós terekkel találkozni, nem kell aggódni. Hogyan menekülünk ki egy gömbből, tehát be vagyunk zárva egy szobába, egy gumiszobába, ott vagyunk benne. Hogyan tudunk megmenekülni? Hát a negyedik koordinátánk, tehát hogyha négy dimenziós térben lennénk, akkor a negyedik koordinátánkat meg tudnánk növelni, arrébb megyünk, és pontosan úgy, mint ahogy kiugrunk egy körből. Tehát hogyha most ide rajzolok egy kört a síkon, és egy hangya ide be van zárva, az megy erre, nem tud kimenni, mert ott a kör. Ugye? A kör az ilyen nagy zárt izének tűnik a síkon. minden irányból zárt. Akár merre mész, nincsen kiút. De a háromdimenziós térből nézve látjuk, hogy itt ez csak egy medence neki, ez semmiség. Itt megemelkedik, arrébb jön és kijön. Ugyanúgy egy kétdimenziós, most lehet, hogy félrejtettek, tehát egy gömbfelület, egy hagyományos gömbfelület a négydimenziós térben, az is ott nem határol semmit. Itt a háromdimenziós térben ezt ilyen abszolút zárt valaminek veszik, ugye a börtönök is így épülnek fel, meg minden, de a negyedik koordináta irányból nézve az egész nyitott. Az ott nem határol semmit. Tehát ugyanígy egy szobából úgy tűnnék meg, mert a negyedik koordinátámat megnövelem, arrébb megyek és visszajövök a negyedik koordinátával. Azt ismeritek, hogy hogyha négydimenziós teret is használhatnánk, akkor nem kellene jobbos meg balos cipőket árulni. Megveszek két cipőt, és olyanná forgatom, amilyennél akarok. Miért van szükség külön balos meg külön jobbos cipőre? Ugye két cipő milyen viszonyban áll egymással? Tükrözve vannak egy síkra, tehát egy ilyen síkra való tükrözés. Az is egy geometriai transformáció, a méreteket tartja, de ezt mozgatásokkal nem tudom átvinni az egyiket a másikba. Akár, hogyha így forgatom, akkor ilyen irányba lesznek rosszul. Ha így forgatom, akkor ilyen irányba lesznek rosszul. Úgyse tudom fedésbe hozni őket. Hogy lehet még forgatni? Minden esetre azért kell külön árulni, mert a jobbos cipőmet sehogy nem tudom úgy átforgatni, hogy balos legyen belőle. Ha már egyszer jobbosnak legyen, az már jobbos is marad. Nézzünk erre egy kisebb dimenziós példát. Nem tudom, megpróbálok egy olyat rajzolni, ami... Ja, mondjuk ez a kismadár, hogy ne legyen szimmetrikus, mert akkor fogtam az egészet. Itt van az ő párja. Árva madár párját keresi benne. Úgy akartam, hogy a tükörképe legyen. Ők síkbeli madárkák, az egyik tükörképe a másiknak, ugye, hogyha erre a tengerre tükrözöm az egyiket, akkor a másik lesz belőle. De hogyha kivágnám a síkból, akárhogy is forgatom az egyiket, nem tudom fedésbe hozni vele. Na de hogyha már a teret is használhatnám, akkor a tenger körül el tudom forgatni az egyik madarat, ilyen irányba így elforgatom, és akkor totálisan jól fedésbe lehet hozni az egyiket a másikkal. Ugyanez kisebb dimenzióban, itt egy egyenes, itt egy kukac, egy egydimenziós lény, még a fején van egy nyíl is, hogy megmutassa, hogy ő merre megy, itt egy másik kukac, ők tükröződtek erre a pontra, de nem tudom őket egy fedésbe hozni, hogyha csak az egyenesen mozgatom, mert az egyik erre, ez a másik meg arra. De hogyha kiléphetek a síkban el tudom egyiket forgatni a másikba. Ugyanígy a madárkát is, és akkor mi lenne a papucsaimmal? A papucsaim ugye egy síkra tükrözöttek a háromdimenziós térben. Itt az egyik, itt van a másik. És mit kellene csinálnom a négydimenziós térben? Elforgatni a sík körül. A négydimenziós térben a sík körül tudok forgatni. Ugye a háromdimenziós térben egy sík az ilyen áthatolhatatlan, egy fal. A négydimenziós térben nem. A négydimenziós térben egy sík az úgy néz ki, mint a háromdimenziós térben egy egyenes. Hiszen, képzeljétek el, hogy itt van a síknak egy pontja, itt van két dimenzió irány, magán a síkon rajta, és még másik két dimenzió irány van szabadon. Másik két dimenzió irány nem látunk. Tehát még van egy olyan sík, igazából csak egyenesként tudom berajzolni, van egy olyan sík, ami csak abban az egy pontban metzi át azt a síkot, amiből kiindultunk. Tehát ott igazából két sík nem egyenesben metzi egymást, hanem síkban a négydimenziós térben. És akkor mondjuk, hogyha tükrözni akarom, vagy el akarom forgatni ezt a sík körül, akkor bocsájtok rá egy merőlegest, meghúzom azt a síkot, ami a tükröt csak ebben a pontban metzi, és abban a síkban már át tudom forgatni ezt a pontot. Tehát a négydimenziós térben mondjuk tükrözni háromdimenziós térre tudok, és forgatni meg tudok egy sík körül. Ott a sík az így nem zár le semmit, a körül forgatni lehet. Egy egész jó kis gondolkodatos feladatnak adnám, hogy miért van az, hogyha belenézek a tükörbe, fölemelem a jobb kezemet, akkor a tükörképem felemeli a bal kezét. Felemelem a bal kezemet, akkor ő felemeli a jobb kezét. De hogyha a fejemet elkezdem így viccegetni, akkor ő nem a lábát kezdi el, hanem ő is a fejét. Tehát a tükör fölcseréli a bal és a jobb irányokat, de a lentet és a fentet nem cseréli föl. Mitől van ez az aszimetria, hogy Hát, hogy a jobbat fölcseréli, de a fentet és a lentet nem cseréli föl. Ezt nem akarok most belemenni, gondolkozni.
De hogy cseréli a válasz?
Hát azon gondolkozni kell.
Elhangzott Pintér Gergő Metamorfózis című előadássorozatának 2016. február 18-ai előadása. A felvétel készült az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetében.